Virágvasárnap ünnepén szeretettel köszöntöm a testvéreket azzal a zsoltárral, amelyet a virágvasárnapra érkező sokaság Jézus fogadására, köszöntésére hirdetett. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenete hangzik ma, virágvasárnap története, ahogyan János evangéliuma 12. részében olvassuk, János evangéliuma 12. részének 12. versétől a 33. versig olvasom. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya! Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya! Íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak: Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ fejedelme felett. Most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Így helyünk önmaradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, Hallottuk virágvasárnap zsoltárát, amelyet a sokaság Jézus fogadásakor zengett. Hallottuk, hogy vígasság és öröm ünnepe lenne ez a mai nap, és meg kell vallanunk, hogy a szívünk mélyén nem a vígasság és nem az öröm az, amely elsősorban ott lakozik ezekben a napokban. Ha körülnézünk, ha magunk helyzetére tekintünk, ha azokra a törvényekre és szabályokra gondolunk, amelyek most korlátok közé zárják az életünket, s ha arra a betegségre, amely sokakat fenyeget, amely sokakat elvitt, akkor ott van a szívünk mélyén a megrendülés, a gyász, a fájdalom, az értetlenség, legkevésbé talán a vígasság és az öröm. Köszönjük, hogy te magad vagy az, aki örömöt ajándékozhatsz mi nekünk. Nélküled nincs nekünk, minek örvendeznünk. De köszönjük, hogy te megmutattad a történelem legsötétebb pillanataiban is, hogy aki te benned bízik, annak a szíve vígasztalást nyerhet te nálad. Köszönjük neked, hogy a mai napon is ezért szólhat a te igéd. S ha nem is lehet együtt a gyülekezet testi, fizikai valóságában, lelked által mégis lelkileg egységbe formálsz bennünket. Köszönjük neked, hogy hallgathatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy megvallhatjuk neked a mi bűneinket, és tudhatjuk, te eltörlöd azokat, s megújítod a mi életünket. Magasztalunk téged az örömhírért, amely hangzik évezredek óta, és hangozni fog akkor is, amikor mindaz, ami most fájdalmat, bizonytalanságot vagy gyászt ébreszt mi bennünk, mindaz elmúlik. Olyan jó tudni, hogy az ég és a föld is elmúlhat, de a te igéd örökre megmarad. Erre vágyakozunk most. Kérünk, hogy szent lelkeddel szólj hozzánk. Kérünk, hogy te erősíts és te vigasztalj bennünket. Te légy ott a gyászoló családokkal, akik az elmúlt héten vettek búcsút szerettüktől. Könyörgünk azért, add megérteniük, hogy te vagy az, aki élet és halál uraként nem csak életet adsz és nem csak életet visszaveszel, de örök életet is ajándékozol a tieidnek. Kérünk téged azért, hogy mindazoknak, akik most szomorúságban, fájdalomban, bizonytalanságban, félelemben vannak, te ajándékozd a te vígasztaló lelkedet, hogy a te ígédet megértve megújuljon a mi életünk, megújuljon a mi hitünk. Könyörgünk, hogy te készíts bennünket az ünnepre, hogy valóban ünnep legyen az. Hogy ne a körülményeinkre nézzünk, hiszen nem a körülményeinket akarjuk ünnepelni, hanem te rád tekintsünk. Köszönjük, hogy van okunk téged ünnepelni. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, mennyei Atyánk az Úr Jézus által. Kérünk, hogy így tedd egészen személyessé, élővé és hatóvá te ígédet. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével mélyebben bepillantást nyerhetünk ma virágvasárnap történetébe. Hallottuk az imént János evangélium a 12. részéből. Ehhez egy mondatot az evangélium elejéről hozzáolvasok. János evangéliuma első részének 14. versét, hogy ennek fényében lássuk Jézus életét és virágvasárnap történetét, és mindazt, ami rá következett nagy héten. János evangélium első részének 14. versében így szól Istenünk szava. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Mondd meg, ki az Istened, megmondom, ki vagy. Egyszerű mondat ez, mondd meg, ki az Istened, megmondom, ki vagy. Mégis életünk egyik legfontosabb, de talán így is mondhatjuk, életünk legfontosabb összefüggésére világít rá. Nem mindegy, hogy ki vagy mi az, ami előtt hódolunk. Nem mindegy, hogy kinek vagy minek engedelmeskedünk. Nem mindegy, hogy kire, mire irányul a figyelmünk a mindennapokban. Nem csak azokra a kamaszokra igaz ez, akik egy hírneves focistát vagy egy popstárt kezdenek el bálványozni, szinte pillanatokon belül látható lesz rajtuk, hogy ki az, akit éppen követnek. Ahogyan hozzáigazítják a külsőjüket, a frizurájukat, a ruhatárukat, az ő megnyilatkozásaikat visszhangozzák, megnyilatkozásokat, amelyek általában nem túl eredetiek, meg nem túl bölcsek, sajnos aránylag kevés az értelmes sportoló, popénekes és színművész a híres emberek között. Ezekben az esetekben látványos az azonosulás, amikor szinte visszahalljuk azokat a szavakat, meg visszalátjuk azokat az arcokat, amelyeket a tévében láttunk a fiataljaink között. Kevésbé látványos ennél, de látható, felismerhető a szülők, meg a nagyszülők, meg mindannyiunk életében ugyanez a valóság. Jól látható, ha például valakinek az istene a munka. Megállás nélkül robotol, reggeltől estig, s látható lesz a kezén, az arcán, a mozdulatain, hogy mindene a munka. De az is ugyanígy látható, hogy ki az, akinek az istene a pénz. Aki mindennek az értékét abban méri és abban látja, hogy mennyibe kerül, vagy hogy mennyit lehet rajta megszerezni. Ki az, aki a külsejét vagy az egészségét bálványozza. De az is megmutatkozik egy ember viselkedésében, ha egy politikustól várja az éltető igét, őt tekinti istenének. És a Szentírás beszél azokról is, akiknek a hasuk az istenük. Ma ez nem csak a haspókokra lehet igaz, hanem a mindenféle diéták elkötelezettjeire is. Ők nekik egészen máshogyan istenük a hasuk, a laposhas papnőire, meg a kockahas papjaira, ha gondolunk, rajtuk is látható, hogy kinek hódolnak. De elmondhatjuk, hogy a 21. századra nagyon sokaknak a telefonja lett az istene, vagy az autója, a lakása, a szabadsága, hogy elmenjen és olyan helyre juthasson el, ahova ezekben a napokban talán legfeljebb csak álmaiban érkezhet meg. Mondd meg, ki az istened, megmondom, ki vagy, mert látható lesz rajtad. Nem emberi okoskodás ez, testvéreim. Isten a Szentírásban több helyütt figyelmeztet bennünket erre. Figyelmeztet arra, hogy milyenné válnak a bálványimádók. Milyenné válnak azok, akik a bálványaikat tisztelik. Nagyon egyszerűen azt mondja a Szentírás, hozzájuk hasonlóvá lesznek. A 135. Zsoltárban olyan sokat mondó, ahogyan leírja, hogy milyen egy bálvány, nagyon egyszerűen, nagyon világosan a zsoltáros, és aztán egy egyszerű megjegyzést hozzáfűz ehhez. Milyenek a bálványok? A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak. Így is mondhatnánk, csillognak, villognak. Emberi készcsinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Lehelet sincs szájukban. Semmire sem jók. És aztán elhangzik ez a nagyon éles mondat, hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. A magunk gyártotta istenek, a magunknak gyártott istenek valóban csillognak, villognak, ezüstből és aranyból vannak, de tehetetlenek, élettelenek, élhetetlenek. Pont a legnagyobb bajban derül ki, hogy csalfa vak reménnyel kecsegtettek bennünket, és pont ilyenné válunk mi is, ha ők uralkodnak felettünk. Magukhoz hasonlóvá formálnak, magunkhoz hasonlóvá torzítanak bennünket a bálványaink, nem tudnak életet adni nekünk sem, hisz nekik maguknak sincsen életük. Testvéreim, Isten rendje az, hogy olyanok legyünk, mint az Istenünk. Isten rendje, mégpedig azt is mondhatjuk, Isten jó és nagyszerű rendje ez. Mert hogy arra alkotott meg téged is, engem is Isten, hogy őt imádjuk, hogy előtte hódoljunk, hogy benne gyönyörködjünk, hogy az ő szavára figyeljünk, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy az őtőle tanultakat visszhangozzuk. Ne a sztárokét, ne a politikusokét, ne a megmondó emberekét, milyen sokat mondó ez a szó, akik csak beszélnek, beszélnek, de mondani talán semmit sem mondanak, csak mindig megmondanak. Hogy Isten szava legyen az, ami átjárja az életedet, ami meghatároz téged, s ami aztán kibudjad a szádon, amikor megszólalsz, hogy olyan legyél, mint ő, ez Isten rendje szerint való, nincs ennél nagyszerűbb életprogram, mint megismerni a mindenható Istent, s olyanná válni, mint ő. Nem mindegy, testvérem, hogy ki az Istened. Az életed leglényegesebb kérdése ez. Olyanok lesznek a mindennapjaid, amilyenné az Istened tesz téged. Van Isten, az egyetlen, akit méltó Istennek neveznünk, aki a hívei napjait örömtelivé, felszabadultá, békéssé, áldással teljessé akarja tenni, és azzá is formálja. S vannak, ahogyan a Bibliában olvassuk Pál apostol szavaiban, vannak úgy nevezett istenek, akiknek a híveit félelem, háborúság, keserűség járja át és veszi körül. És nem csak a mindennapjaidra, itt a földi utadra igaz, testvérem, hogy olyan lesz, amilyen a te Istened. Olyan lesz az örök sorsod is, amilyet az Istenedtől kaphatsz. Gondolj bele, hogy milyen örök sorsot adhat neked. Akár egy sokat a sajtóban mutogatott sztár, akár egy politikus, akár az, aki melletted van, akire fölnézel, akár a főnököd, akinek meg akarsz felelni, akár a beosztottaid, akiket megpróbálsz rávenni arra, hogy véghez vigyék, amire vágyakozol, milyen örök sorsot tudnak ők neked adni? A feleséged, a gyermekeid, a szüleid. Ne hidd el a mai divatoknak, hogy ez olyan érdektelen kérdés, hogy ki a te Istened, vagy mi a te Istened. Ne gondold, hogy ráérsz vele foglalkozni, ha az aktuális feladataidon túljutottál, ha kiaknáztad a soha vissza nem térő lehetőségeket. Minden másnál fontosabb valójában az, hogy ki a te Istened. Hogy ki előtt hódolsz, hogy kit magasztalsz, hogy kiről szól az életed, hogy ki az, aki szólhat az életedhez, úgy, hogy annak következményei legyenek abban. Mindeneknél fontosabb, hogy ki az Istened. Így is mondhatjuk, mindennél fontosabb, hogy ki számodra Jézus. Mert hogy két hete láttuk azt, hogy ha Istent, az igazi Istent, azt az Istent, aki nem halott, aki nem tehetetlen, aki nem hagy cserben téged a legnehezebb pillanataidban, ha az élő Istent, ha a mindenható Istent, életünk valódi urát meg akarjuk ismerni, akkor Jézushoz kell fordulnunk. Ahogyan hangzott János evangéliumából Jézus csendes szava, aki engem látott, látta az atyát. Ő az, akiben a világ teremtője, szabadítója, megújítója láthatóvá tette önmagát. Milyen Isten Jézus? Életünk alap kérdése ez, hogy milyen Isten Jézus, hogy milyennek jelentette ki magát Isten azoknak, akik az ő fiát megismerték, s milyennek jelenti ki önmagát nekünk, akik ma is hallgathatjuk az ő fiának az igéjét. Milyen Isten Jézus, Ezt a kérdést tettük föl 2 héttel ezelőtt, és egy nagyon fontos vonását figyelhettük meg az evangéliumban. Olyan Isten, aki jön. Aki jön. Aki nem valahol távol tőlünk marad, és onnan figyeli, vagy talán közömbösen hátat fordít az életünknek, hogy mi történik benne. Nem közönös a sorsunkkal szemben, és még csak elkésni sem késik el, még akkor sem, ha nem akkor jön mindig, amikor mi azt gondolnánk, hogy ideje volna, de megérkezik, amikor Isten azt mondja, hogy ideje van. Nem nekünk kell őt magunkhoz csalogatnunk, különféle trükkökkel magunkhoz ügyeskednünk őt. Mindenfajta mágia alapgondolata ez. Nem véletlenül tiltja Isten a Szentírásban a varázslást, a mágiát, mert nem nekünk kell megpróbálkozni őt valahogyan magunkhoz hajlítani, lehajol ő mi hozzánk, és azt adja nekünk, amit elkészített. Ő az, aki jön. A mennyei atya úgy határozott az örökkévalóságban, hogy nem hagy bennünket magunkra, elküldi hozzánk az ő fiát, aki által ő maga jön el mi hozzánk, és ő a rendelt időben el is jött, és ígéretet tett, hogy újra eljön, s lelke által ma is jelen van, folyamatosan újra és újra eljön hozzánk. Ilyen Isten Jézus. De a Biblia üzenete sokkal gazdagabb annál, hogy csupán ebben a pár szóban összefoglalható lenne, valójában egy élet is kevés, hogy kimondjuk, hogy milyen Isten Jézus. Ma egy másik vonását figyeljük meg, hogy Jézus jelenlétében megújulhasson a szívünk. Azt vallja a Szentírás, azt vallja János evangélista, Jézus dicsőséges Isten. Dicsőséges Isten. Akit, ha megismerünk, akkor Isten dicsőségét láthatjuk meg ő benne. Virágvasárnapot ünnepeljük ezen a mai napon, különös így ünnepelni újra, szinte úgy érezzük, hogy milyen ünnep az ilyen, de ha belenézzünk a Szentírásba, ha elolvassuk virágvasárnap történetét, Jézus jeruzsálemi bevonulását, azt látjuk, hogy az a különleges esemény, ami ott végbe ment, külsőségeiben talán nem tűnt olyan izgalmasnak, olyan érdekesnek, és mégis a Jézusban bízők sokasága magasztalta őt, és hirdették az ő dicsőségét. Mindazok, akik korábban meglátták, megtapasztalták azt. Mit jelent az, hogy ő dicsőséges Isten? Mi az alapja az ő dicsőségének? Hogyan mutatkozott meg az ő dicsősége? És miben újíthat meg bennünket, ha felismerjük az ő dicsőségét? Az evangéliumok alapján, különösen is János evangélium alapján, ezzel foglalkozzunk ma, s gyönyörködjünk a mi Urunk dicsőségében. Jézus dicsőséges Isten. Dicsőséges Isten. Amikor a szeretett tanítvány János belefogott az evangéliumába, annak a nagyszerű bevezető soraiban, János evangéliuma prológusában, ahogyan ezt mondani szokták, így foglalta össze Jézus életét, ezt mondta, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mit jelentenek ezek a magasztos szavak? Mit jelent az, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét? Olyan jó, hogy nem nekünk kell spekulálnunk, kedves testvéreim. Nem nekünk kell okoskodnunk ezen, hogy mit jelent Isten dicsősége. Szinte azt mondhatjuk, hogy János evangélium egyfajta kommentár ehhez a mondathoz. Ha elolvassuk az evangéliumot, azt látjuk, hogy hogyan ragyogott fel, hogyan mutatkozott meg Jézus dicsősége, Isten dicsősége Jézus életében. János evangélium az a kommentár, amely érthetővé teszi ezt a mondatot. Mi Isten dicsősége? Mire gondoljunk, amikor ezt a különös fogalmat halljuk? Erre nézve is igaz az, ami Isten összes többi tulajdonságára, hogy legfeljebb hebegni, habogni, dadogni tudunk valamit róla, nincsen szavunk arra, hogy milyen ő, hiszen nincs hozzáfogható. Valóban úgy van, ahogyan a Szentírásban elhangzik többször is ez a kérdés, kihez hasonlíthatnánk őt? Ki az, vagy mi az, amihez hasonló lenne ő, aminek a nevével jellemezni tudnánk őt? Testvéreim, a Biblia nyelvén Isten dicsősége éppen az, hogy az a kifejezhetetlen, szavakkal kifejezhetetlen nagyság, fenség, méltóság, amely az övé, amely egyedül az övé, amelyet egyedül akkor láthatunk meg, ha ő megáll előttünk, Isten dicsősége, ez a szavakkal kimondhatatlan nagyság, fenség, méltóság megjelenik az emberek előtt. Amikor Isten jelenléte megpillanthatóvá válik a mi számunkra, amikor felsejlik előttünk, amikor megtapasztalhatóvá teszi az ő jelenlétét a mindenható Isten, akkor beszélünk az ő dicsőségéről. S persze hitben tudjuk és megvalljuk, hogy ő jelen van akkor is, amikor mi ezt nem vesszük észre. Akkor is, amikor minden azt mondaná, hogy nincs itt. Ő akkor is jelen van, de az a vágya, hogy meglássuk az ő jelenlétét. Az a vágya, hogy megvalljuk az ő velünk létét. Jézus az az Isten, aki jön, és amikor eljött, akkor felragyogott Isten dicsősége. Hogyan? Úgy, hogy átalakultak körülötte az erőviszonyok, és egy idő után tagadhatatlanná vált, hogy minden megváltozik ott, ahol Jézus jelen van. Átalakultak körülötte az erőviszonyok. Azt mondtam, hogy János evangélium ennek a mondatnak a kommentárja. Arról szól az evangélista, hogy milyen jelek kísérik Jézus földi útját. Jelek, amelyek egytől egyig az ő isteni dicsőségét hirdetik. Már az első jele, amit az evangélium lejegyez, már az első jele erről szól. Menyegzőbe hívják egy kis faluba, Kánába, s a lakadalom közepén elfogy a bor. Nagy szégyen volt ez a vendéglátó család számára, rájuk nézve. S Jézus egyszer csak odahívja magához a szolgákat, a rituális tisztálkodás céljaira kitett nagy kőedényekbe vizet hozott, s a víz érthetetlen módon, de mégis valóságosan borrá lesz, mégpedig kivételesen jó ízű borrá. És azt mondja János, ez egy jel. Jel, ami valami nagyszerű üzenetet hordoz. És nem csak azt is, de nem csak azt, hogy Jézus szeretettel és szánalommal fordul oda a nélkülözők felé. És nem csak azt, hogy örömöt szeretne adni nekünk. Ez a jel mindenek előtt és mindenek fölött azt hirdeti, hogy ő az az Isten, aki meg tudja nekünk adni azt az örömöt, amire vágyakozunk, amire szükségünk van. Így fogalmazza János evangélista, miután a kánai mennyegzőnek ezt a történetét leírja, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Szeretett testvéreim, Jézus jelei egytől egyig ezt a csodát hordozzák magukban. Nem azért igazán különlegesek, mert a természet erői, meg a természet törvényei meghajolnak Jézus előtt, hanem azért, mert amikor a természet törvényei meghajolnak előtte, a természetnek ebben a hódolatában felismerhetjük azt, aki előtt meghajolnak, felismerhetjük azt, aki előtt mindannyiunknak hódolnia kell. Felismerhetjük a mindenható Istent. A természet törvényeit nem önmagukért hajlította meg Jézus, hanem azért, hogy az ő hódolatukban lássuk, hogy hogyan méltó mi nekünk hódolni előtte. És nem a kivételes jelenségekben van az igazi üzenet, hanem annak az Úrnak a jelenlétében, aki ilyen dolgokat tud tenni, sőt ezeknél különlegesebbeket is. János evangélium első felét az írás magyarázók sokszor a jelek könyvének szokták nevezni. Ahogyan sorra teszi Jézus ezeket a jeleket, és még az utolsó jelre hadd utaljak, halálos betegségtől szenved Jézusnak a jó barátja Lázár, a család azonnal üzen Jézusért, hogy jöjjön, hiszen már megtanulták, hogy Jézus az, aki jön, hát jöjjön és gyógyítsa meg, és ő nem indul. Az a Jézus, aki jönni szokott, most nem indul azonnal, és a tanítványainak egy mondattal magyarázza azt, hogy miért nem megy azonnal, egy mondattal magyarázza, hogy mi nem következik, és hogy mi következik Lázár betegségéből. Azt mondja nekik, ez a betegség nem halálos. Nem a halál uralma következik belőle. Ez a betegség nem halálos, hanem mi következik belőle? Az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Ez a betegség nem a halál ügyében jár. Ez a betegség az Isten dicsőségéért van. De mintha tévedne. Két nap után mégiscsak útra kell, és mikor megérkezik Betániába, Lázár már halott. 4 napja halott. Tévedett Jézus? Nem. Azok tévedtek, akik félre ismerték őt. Azok tévedtek, akik lekicsinyelték az Isten dicsőségét, amelyet Jézus hordoz. Mert ő magabiztos léptekkel a temetőbe megy, és azt mondja határozottan, nyissátok ki Lázár sírját. Mennyire sokat mondó, hogy Lázár nővére azonnal tiltakozni kezd. Ezt mondja neki Márta, hogy de hiszen már szaga van, hiszen már 4. napos hulla. És Jézus válasza világos, határozott, erőteljes. Mielőtt visszaszólítaná Lázárt az életbe, ezt mondja Mártának, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Aki hisz Jézusban, az meglátja Isten dicsőségét. Ámulattal, hódolattal, örömmel fedezheti fel, akkor is, amikor minden a gyászról szólna, akkor is, amikor minden a pusztulás erejét hirdetné körülöttünk, ha Jézusra nézünk, ha benne hiszünk, meglátjuk Isten dicsőségét. Felfedezhetjük, hogy velünk van az Isten. És hogy ez a velünk közösséget vállaló Isten valóban Isten. Neki enged a betegség, neki enged a nyomorúság, a fájdalom, a halál. Ő ezek helyett gyógyulást, békességet, örömöt, életet hoz közénk. Erről szólnak ezek a jelek, és a jelek túlmutatnak önmagukon az élet adó Jézus dicsőségére. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Igaz ez 2021-ben is. Igaz ez a koronavírus járvány idején is. Jézus ma is Isten dicsőségét ragyogtatja az övéire. Figyelj Jézusra! Töltsön el hódolattal az, amit ő ajándékoz. De mi a titka annak, hogy Jézus körül ott ragyog az Isten dicsősége? Ó, hát ez nagyon egyszerű, hát Isten fia volt, nem? Isteni teljhatalommal. Ő volt az, akinek egy szavába került, hogy elkergesse a betegséget, még akkor is, hogyha a beteg távol volt tőle. Egyetlen egy intésével megnyugtatta a háborgó tengert, egyetlen egy parancsával visszahívta a halálból azt, aki már eltávozott közülünk. Hát még a halál is haptákba vágta magát előtte. Hát nincs itt semmi különös, hogy ő ennyire dicsőséges. Olyan könnyen mondanánk ezt, testvéreim, de ne hamarkodjuk el a válaszunkat. Mert hogy annak, hogy Jézus életében megmutatkozott Isten dicsősége, nagyon határozott és nagyon világos oka volt. És erről is beszél az evangélium, és még erről hadd szóljak néhány mondatot, mielőtt megfogalmazzuk azt, hogy miért fontos a mi számunkra Jézusban Isten dicsőségének a megismerése. Vajon bármelyikünk életében megjelenhetne Isten dicsősége? Megjelenhetne úgy, ahogyan Jézuséban? Mi is lehetnénk dicsőséges eszközei hozzá hasonlóan? Isten dicsőségének lehetnénk az eszközei? Testvérem, a Szentírás azt mondja, nem csak lehetnénk, annak kellene lennünk. Isten arra alkotott meg. Isten azért munkálkodik az életünkben, hogy minden gondolatunk, hogy minden szavunk, hogy minden tettünk az ő dicsőségét sugározza. Úgy, ahogyan Jézus életén keresztül sugárzott az ő dicsősége. De akkor miért nem látjuk a saját utunkon a dicsőségnek azt a ragyogását, amit az apostolok Jézusban megismerhettek? Azért, testvéreim, mert nem úgy viszonyulunk Isten dicsőségéhez, ahogyan Jézus. Ő valóban Isten fia volt. Ahogyan olvastuk az evangélium elején ezt a mondatot, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének, az atya egyetlenének a dicsőségét, mint a fiúnak a dicsőségét. A fiúnak, aki nem a saját dicsőségét kereste, hanem mindig, minden körülmények között, folyamatosan Isten dicsőségére törekedett. Olyan szomorúan szemlélteti a mi kudarcunk okát, testvéreim, Ady Endrének az ismert verse. Hogyan gondolkozunk mi önmagunkról mindenek előtt? Azt mondjuk, vagyok, mint minden ember fenség. Északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. Kinek a dicsőségével, kinek a fenségével vagyunk mi eltelve? Az önmagunkéval. Igaz, hogy ezt a dicsőséget, ezt mások nem látják, azt mondja a költő, hogy igen, titok vagyok, igen, idegenség vagyok. Hát arra törekszünk, az a vágyunk, hogy ezt a dicsőséget, a magunk dicsőségét mutassuk meg mindenkinek. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak, folytatja a költő. És mindeközben nem a nagyságunk, nem a méltóságunk, hanem a nyomorúságunk lesz egyre nyilvánvalóbbá. Mert nincs önmagunkban dicsőségünk, bármennyire is áltatjuk magunkat ezzel. Isten nélkül önmagunkban nincsen semmilyen dicsőségünk. Amiatt köszködünk, hogy ezt a legfontosabbat nélkülözzük. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, fejezi be a versét Ady. A te életed is így néz ki, testvérem. Kétségbe esetten keresed, hogy ki szerethetne téged. Próbálod felmutatni az életed rejtett fenségét. S józan pillanataidba talán bevallod, hogy annyira rejtett az a fenség, hogy te magad se találod meg magadban. De ha őszintén tükörben nézel, nem látsz mást, csak egy elkínzott arcot, ezért az önkínzás. Egy elkínzott arcot látsz a tükörben, aki leginkább a saját dicsőség keresése miatt kínlódik folyamatosan. Mennyire más volt Jézus földi útja. Hadd kérdezzem így, testvérem, mert talán így nagyon egyszerű, miért volt szerethető Jézus? Miért vette körül a sokaság lelkendezve és ünnepelve őt, virágvasárnapján. Azért, mert nem önmagát akarta mutogatni, mint mi olyan sokszor. Nem önmagát akarta mutogatni. Ő tudta, ő komolyan vette, hogy van, aki szereti őt. Komolyan vette az Atya szeretetét. Ő az Atya egyetlenének a dicsőségét hordozta, mert az Atya szeretete elég volt a számára. Ismerte az Atyát, és ez elég volt neki. És éppen ezért nem azon törte magát, hogy önmagát mutassa meg, esetleg arról az oldalról, ahonnan még nem látták, mi ugye ilyeneket szoktunk mondani, mindig minden helyzetben Isten dicsőségét kereste. Egyedül Isten dicsőségét kereste. Olyan leletezőek a mondatai. Egyszer érdemes talán így is végigolvasni a János evangéliumát, hogy erre figyelünk, hogy mit mond a dicsőségről Jézus. Olyan leleplezőek, és leplezze is le a csalárd szívünket. Mit mond Jézus azoknak, akik körülötte értetlenkednek, és támadják őt, amikor az Atyának engedelmeskedik? Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Az az egyetlen dicsőség, amit érdemes keresni. Te kinek az elismerését keresed, testvérem? Más emberekét? Ők a te isteneid? Vagy elhiszed, hogy az egyetlen valódi elismerés az, hogy az Atya Jézus Krisztusban gyermekévé fogadott téged is? Hogy az ő családjához tartozhatsz? Ennél nagyobb elismerés nem lehet, s ha ezt nem ismeri föl a világ, és ha nem látják benned. Mit veszítesz vele? Tied a legcsodálatosabb elismerés. Ha az emberek az isteneid, ha az ő tőlük kapott dicsőséget keresed, akkor olyan is leszel, mint ők. Mert amilyen az Istened, olyan vagy te is. Ezt akarod? Kinek a dicsőségére törekszel? Olyan megrendítő ez az ellentétpár, amit egy másik alkalommal Jézus bemutat. Azt mondja, amikor a lombsátrak ünnepén ott van a tanítványai körében, aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi. Ilyenek vagyunk mi. Mondjuk a magunkét, mert keressük a saját dicsőségünket. Aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Ez Jézus. Ez Jézus, aki nem magára próbálta mindenáron irányítani a figyelmet, mint mi olyan sokszor tesszük ezt, hanem arra, aki elküldte őt, a mennyei Atyára, a szerető Úrra. Testvérem, te kire irányítod a figyelmet? Mint Adi magadat próbálod minden áron bemutatni, mert azt hiszed, hogy akkor fognak szeretni? Vagy Jézust? Azt az Istent, akit Jézus kijelentett. S ha őt akarod bemutatni, őt szeretni fogják te benned. Azok, akik Istent keresik, őt szeretni fogják te benned. Testvérem, nem véletlen, hogy Jézus ilyen éles határvonalakat húz. Az a vágya, hogy az isteni dicsőség, ami belőle sugárzott, a mi életünket is körülölelje. A mi életünket is átjárja. Hogy Isten iránti hódolatot ébresszen mindaz, amit mi teszünk. Ahogyan Pál apostol olyan világosan látta és kimondta a korintusiaknak írt levelében, akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez nem Jézus kiváltsága, testvérem. Ezt Jézus benned is véghez akarja vinni. Ez a mi életünkre nézve is életprogram lehet. Ehhez azonban nekünk is el kell azt hinnünk, hogy nem a saját dicsőségünk szerez békességet nekünk. Ne higgyük, hogy mi a saját dicsőségünkben, a ránk irányuló elismerésben békességet találhatunk. Hiszen nekünk saját dicsőségünk önmagunkban nincs is. Ha magunkat szeretnénk megmutatni, csak a szégyenünket vihetjük az emberek elé. keressük azt, kutassuk azt, hogy hogyan lehet láthatóvá Isten jelenléte a mi életünkben is. Adjuk oda magunkat erre a célra mindenestül, úgy, ahogyan Jézus. Hiszen az ő dicsőségének a legnagyszerűbb jele a kereszt lett. Olyan megrendítő virágvasárnap történetében ezt látni. Azok veszik őt körül, akik látták az ő dicsőségét, mert találkoztak a feltámadott Lázárral. De Jézus arról a dicsőségről beszél, ami vár rá. És azt a dicsőséget kéri az atyától, amit egyedül ott a kereszten mutathat meg igazán. Az Isten dicsőségét, ahogyan megszabadít bennünket az életünk hiába valóságától. Jézus dicsőségének a legnagyszerűbb jele az ő keresztje, hogy ő engedelmes volt. Engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ott sem azt kereste, hogy mi az, ami az ő szégyenét, amit értünk hordozott, az ő szégyenét elfedezhetné. Egyedül azt kereste, mi az, ami az Atya dicsőségét hirdeti. Mondd meg, ki az Istened, megmondom, hogy ki vagy. Ha Jézus az Istened, ha Jézus az életed ura, akkor Isten dicsőségét hordozhatod te is, hozzá hasonlóan. Hát nézz bátran Jézusra. Nézz Jézusra, mert nincs annál csodálatosabb élet, mint amelyet ő élt. És nincs annál csodálatosabb élet, mint amelyet benned is ki akar formálni. Élj te is ezt a kivételes, Isten jelenlétét felragyogtató életet. Amen. Mennyei édesatyánk, itt a földön körültekintve olyan sok szégyent, olyan sok dicstelenséget látunk, és az ígéd leleplez bennünket, akkor is, ha mi talán sokszor másképpen gondolkoznánk magunkról, és megmutatja azt, hogy mi bennünk sem a fenség, a méltóság és a dicsőség sugárzik. Köszönjük, hogy amikor kétségbe ejtene bennünket mindaz, ami körülvesz és ami betölt, a te fiadra nézhetünk. Köszönjük, hogy elküldted őt, hogy láthatóvá legyen a te dicsőséged. Köszönjük, hogy jelen vagy az életünkben, akkor is, ha mi nem látjuk azt. De magasztalunk téged, hogy fiad fölnyitja a szemünket, és megmutatja azt, hogy te itt vagy, hogy te velünk vagy, hogy te szeretsz bennünket, és hogy te minket is arra teremtettél, hogy az életünkben a te dicsőséged fölragyogjon. Bocsáss meg, hogy másra törekszünk mi, hogy mást keresünk mi sokszor, pedig nincsen más, amire érdemes volna törekedni. Hozzuk most eléd az életünket, kezedbe tesszük az életünket, a sorsunkat, testünket, lelkünket, önmagunkat, szeretteinket. Mutasd meg a te dicsőségedet. Tedd láthatóvá a te dicsőségedet. Hálát adunk neked azért, hogyha a te dicsőségedet keressük, akkor ez a dicsőség a mi életünkben is fölragyoghat. Kérünk téged, hogy formálj minket a te fiadhoz hasonlóvá. Ajándékozz meg minket azzal, hogy mi eltűnünk, hogy mi nem a magunk akaratából élünk, és nem a magunk akarata szerint, hanem egyedül a te akaratod szerint. Így hadd legyen láthatóvá az életünkön a te magasztos fenséged, a te örök dicsőséged. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség, most és mindörökké. Amen.